Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamriskó Tamás vagyok, és itt van velem Dallos Zoltán, a DLX média ügynökségnek a vezetője. Szia, Zoli!
Szia, köszönöm a meghívást!
Elsősorban azért hívtalak be, mert mi egyrészt ugye a médiatanszéken vagyunk, nálad is van médiás hallgató, aki gyakornok dolgozik, és fontosnak tartjuk azt, hogy a piaccal is legyen kapcsolatunk, és ne csak alapvetően egy PR kapcsolat, vagy az, hogy összepacsizunk és mindenki boldog, hanem nézzük meg ezt a szakmát belülről, hogyan látszódik, illetve neked van, úgy látom, egy, és úgy gondolom, egy sajátos életutad, írtál erről könyvet is, hogy alkalmazottból hogyan lettél vállalkozó. És azért főleg a jelenkorban a médiának a világa az egyrészt egy professzionális tudást kíván magával, illetve azért elég gyorsan is változik. Elsősorban erről is szeretnék veled beszélgetni, hogy hogyan lehet ebben a közegben, akár hogyha a sporthasonlatot akarok használni, akkor ezen a pályán focizni. Szóval először is a DLX médiáról mivel foglalkoztok elsősorban?
Hát örömmel, és örülök, hogy erről tudunk beszélni. Most ez kereken 3 éves a cégünk, tehát 2019. júniusban lett bejegyezve. Előtte ugyanezt már egyéni vállalkozóként elkezdtem űzni, de az egyik nehézség, ami szerintem nagyon sokaknál, és akár pályakezdőket is érinthet, hogy abból a számos lehetőségből, amit nyújt az élet, mire tegyem le a voksomat. És ez nálunk a marketingen belül volt, hogy ha csak a marketinget, médiát megnézzük, rengeteg irány van, amerre el tud menni az ember, hirdetések, weboldalak, online, közösségi média, tartalomgyártás, és hogy egyáltalán mivel foglalkozzak, mert ugye nem érthet mindenhez az ember. És nekünk az volt viszonylag sok idő, hogy mire rájöttünk a specializálódásunkra, és hogy mi az igazi erősségünk, és ez most ma jelenleg a szakértői márkaépítés, aminek eszközei a különböző tartalomgyártás, videós tartalmak, podcastek, közösségi média, szövegírás, PR, sajtókapcsolatok, tehát minden, hogy látszódik az a cég, vagy annak a cégnek a vezetője, hogy látszódik az online térbe, és mi az a kép, amit mutat magáról, és azt gondoljuk, hogy ezt leginkább majd minőségi tartalommal tudja felépíteni.
Hogyan találja meg valaki, akár mint személy, akár mint, hogyha reggel felkelek és szeretnék alapítani egy céget, és már azért benne vagyok valamennyire médiában, szóval hogyan találjuk meg azt, hogy mire érdemes nekünk specializálódni?
Hát ez nehéz, sőt, hogyha egyet visszaugrunk, hogy egyáltalán mivel érdemes foglalkoznunk, egyáltalán alkalmazott legyünk, vagy vállalkozók.
Átváltunk itt egy karrier tanácsadásba.
De amúgy szerintem nagyon összefüggés, ez egy nehéz kérdés, mert vissza kell ugrani egészen odáig, hogy tényleg mi az ember erőssége, mit csinál szívesen, mi a hobbija. Tehát hogy szerintem egy nagy és erős önismeret kell ahhoz, hogy valaki rájön, hogy tényleg mivel szeret foglalkozni, és ehhez rengeteg segítség áll rendelkezésre, tesztek, kócsok, mentorok, mastermind csoportok, tehát bármilyen ilyen csoportos és egyéni segítők, hogy rájön az ember, hogy egyáltalán ki ő és mivel kéne foglalkozni a mai világban. És szerintem ez egy hosszú folyamat, és erre meg kell érni, és sok mindent kell látni, tapasztalni az életbe, és akkor visszaugorhatunk a marketingen belőle, tehát hogy ott is szerintem főleg az, hogy mi az, ami úgy igazán közel áll az emberhez, és mi az, amit szívesen csinál. Én tudom, hogy engem ebből az egészből leginkább a szakmán túl, engem a vezetés szervezés érdekel, hogy tudok egy rendszert összerakni, folyamatok, lelkes és motivált csapattagokat, és egy olyan brandet kifelé, hogy azt lássák, hogy úristen, ez de profi. Engem most már kevésbé érdekel maga a nagyon-nagyon mély szakmai része, a videóvágástól kezdve a szövegírás, tehát hogy én azt gondolom, hogy nekem nem ez az igazi hozzáadott értékem, hanem inkább az, hogy átlátom az egészet, és megtalálom a különböző területre a legjobb erőforrásokat.
Azért ez egy hosszú út, ami ide vezet. Tehát, hogy az ember nem egy reggel felkel, és akkor elkezd vezetésszervezéssel foglalkozni, és jó lesz benne. Hogyan képzeljük el, hogy mondjuk az elmúlt hány éve foglalkozol kommunikációval, médiával és vezetéssel, illetve ilyen jellegű operatív feladatokkal?
Hát nekem a váltás, tehát vállalkozó lettem 2016 végén, tehát ez egy 5,5 éve, de azelőtt én egyik hazai nagy banknál voltam régióvezető, tehát ott nekem volt 4 bankfiók és kb. 30 fő, akit tudtam irányítani, és utána az energiaszektorban ugyanez még pár évig, tehát mondjuk, hogy a teljes vezetői utam az ilyen 10 pár évre tekint vissza.
De akkor mi volt az az út? Tehát, hogy valahonnan, valahová eljutottál, itt ezekről már meséltél egy picit, de hát azért egy vállalatnál kvázi középvezetőnek lenni, és egy médiaügynökséget vezetni, azért az egy kicsi égésföld.
Igen, viszont nagyon sok olyan dolog van, amit most tudok hasznosítani abból a tapasztalatból, és én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem az egy. Tehát vannak sokan, akik fiatalon elkezdenek vállalkozni, akár tényleg friss diplomával 20 évesen, és ez tök jó, mert ugye semmi nem korlátozza le őket, pont az a múlt is korlátolt gondolkodás. Viszont egyben hiányzik is sokaknál az a rendszer szemlélet, az, hogy nem látott egy nagy rendszert, egy több ezer fős céget működni belülről, aminek vannak szabályai, keretrendszerei, felelősségi körök, dokumentáció, rendszerek, stb. Tehát szerintem én örülök utólag annak, hogy láttam több ilyen rendszert belülről, és nekem a bank volt az egyik legjobb ilyen iskola, ami megtanított az alapokat, és igazából én ott 24 évesen lettem fiókvezető, tehát válaszol a kérdésedre, akkor volt az első olyan pont, amikor megelőlegezték ezt a bizalmat, pedig tök zöldfülű voltam az egészben, de megkaptam ezt a bizalmat, hogy egy kis négyfős fiókot vezethettem, és ott volt az, hogy fel kellett nőni a feladathoz. És ott elkezdtem falni az üzleti könyveket, elkezdtem fogyasztani az ilyen tartalmakat, hogy ne csak a pozícióm legyen meg, hanem tényleg tudjak vezetővé válni. És az egy hosszú folyamat, ahhoz meg kellett érni.
Sokszor hallom, és egy részben azért ez benne is szokott lenni a levegőben, és most egy picit az ördögügyvédje leszek, hogy az üzleti könyvek, az ilyen mentorok, kócsok, ez egy lufi inkább. Tehát, hogy kezd el, csináld, aztán majd lesz belőle valami. Nyilván ez pedig egy ilyen bullshit jellegű amerikai álomra, ami ugyan igaz, hajazó dolog. Te hogy érzed ezekből a különböző tartalmakból, mint abból, hogy üzleti könyveket olvastál, hogy voltál multiban, láttál egy nagy rendszert, de ugye ennek volt egy hátrányosabb része is. Mi az, ami inspiráló volt, mi az, amit te tanultál belőle, és ezt kapcsoljuk kérlek ahhoz is, hogy aki most kezdi a pályáját, vagy szeretne ilyen területen mozogni, ők mire figyeljenek?
Egyik része szerintem, ami fontos, hogy tűnhet lufinak sok ilyen külső segítő, vagy mentor, vagy coach, hogy nevezhetjük bárhogy, de az viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy egy külső szemlélő az nagyon sokat tud segíteni. Tehát, ha én el vagyok akadva, most nézzünk egy példát, elkezdek vállalkozni, de eddig mondjuk tényleg alkalmazotti körben mozogtam. A baráti körömben a többség alkalmazott. A szüleim feltehetően nem ebben a generációban nőttek föl, nem biztos, hogy teljesen képben vannak a mai dolgokkal, akkor kivel beszéljem meg a problémáimat? Uh-huh. Tehát, hogy valójában nagyon sokaknak, aki elkezd vállalkozni, nincs meg az a közeg, aki megérteni őt. És itt jön az képbe, hogy nagyon sokat segít egy külső szemlélő, most tényleg mindegy, hogy pszichológusnak hívjuk, vagy coachnak, vagy mentornak, vagy egy csoportnak, aki vissza tud jelezni, lehet ez egy üzleti klub is, de hogy legyen egy olyan külső szemlélő, akinek van már tapasztalata, és hogy figyelj már, gondolkoztál ezen, vagy nem gondolod, és ezt meg kéne próbálni? Vagy szerintem nálad az a probléma, hogy nem fókuszálsz, ami az én problémám volt, hogy túl sok mindennel foglalkoztam. És kívülről ez sokkal könnyebb észrevenni, mint amit én látok belülről. Tehát összességében szerintem ezeknek a segítőknek igenis van létjogosultsága. Az más kérdés, hogy milyen fajta kontentet, tartalmat fogyasztunk, illetve hogy az egy motivációs, inspiráló tartalom, és a gondolkodásmódot befolyásolja, vagy pedig egy konkrét taktikai lépések, és én egy valamilyen szakmai dolgot akarok megtanulni. És szerintem én itt különíteném el, hogy mind a kettőnek van helye, nekem is van olyan, amikor szükségem van egy kis plusz löketre, és van egy-két amerikai ilyen számomra inspiráló előadó, és akkor benyomom azokat a kis motivációs beszédeiket, és van, amikor nekem is segít, és lehet, hogy csak egy pici gondolatot csípek el, de az meglöki a napomat.
Mondod a kritikát meg, hogy kívülről könnyebb ezeket látni, azért az ember viszonylag nehezen viseli a kritikát, én is, és valamikor simán félre tud menni. Uh-huh. Hogyan kezeljük ezeket akár mentorálásból, akár csak szimpla észrevételezésből adódó kritikákat?
Hát nyilván ehhez is kell egyfajta nyitottság, meg érettség, hogy egyáltalán befogadjam, meg nyilván függ a másik féltől is, hogy ezt mennyire jól csomagolja be, és hogy az építő jellegű legyen, és ne egy ez így nem jó, és akkor pont kész, hanem tényleg legyen egy javaslat mellé, hogy mit és miért lehetne máshogy csinálni. Vagy esetleg nyitott kérdések, hogy és esetleg arra nem gondoltál, hogy. Uh-huh. Vagy ezt próbáltad már? Hogy egyáltalán kicsit felnyitni a szemét mondjuk a másiknak, és az lehet, hogy nem is konkrét tanács, hanem csak kérdések. Ugye pont a coaching az inkább arról szól, hogy kérdésekkel terelgeti az ember, de alapvetően nem ad tanácsot. Úgyhogy szerintem mindegyiknek megvan a hely a fejlődésben. Nekem is vannak külső segítőim. Nekem inkább az jött be, hogy vagy hasonló vállalkozókkal csak informális beszélgetések. Például veled is volt már több olyan beszélgetésünk, aminek nem volt konkrét üzleti célja, de tök jó volt megosztani a tapasztalatokat.
Persze,
hogy ti hogy csináljátok? Aha, mi így csináljuk? Mi meg erre nem gondoltam. Tehát ez nagyon sokat segít. A másik pedig a úgynevezett mastermind technika, vagy mesterelme csoport, ami pedig ugye arról szól, aki esetleg nem ismeri, vagy nem hallott róla, hogy 4-5-6-7 fő találkozik rendszeresen. Általában jó az, hogyha nagyon hasonló szintű emberek. Ez mindegy, bármilyen érdeklődési kör köré lehet szerveződni. A vállalkozói körbe ez egy tök bevett dolog, és rendszeresen mondjuk havonta egyszer találkozunk, és segítünk egymásnak. Mindenki hoz egy problémát, vagy egy megoldott aktuális kihívást, és akkor többiek próbálnak segíteni építő szándékkal. És lehet, hogy kapcsolatokkal, lehet, hogy ajánlással, lehet, hogy egy konkrét ötletet hozok, tapasztalatot, de valamit megosztunk, és amikor 6 ember így összegyűlik, az iszonyatos erőt képvisel.
Neked van olyan nagyon megmaradt emléked, élményed, akár mentortól, akár egy ilyen mastermind csoporttól, vagy bármilyen tanástól, vagy a munkád, az előző munkáid során, ami így nagyon beléd égett és tanulságos?
Hát van is, konkrétan az annyira friss, hogy pont most találkoztam a napokban egy nagyon régi, és ő nem főnököm, hanem ő vezetőm volt, és nagyon fontos a különbség, hogy tényleg a vezető az, aki vezet, és felnézek rá, és elfogadom, és példakép. Ebből kevés volt, azért ezt hozzáteltem. De ez a fő különbség, hogy nem csak pozíciója volt, hanem tényleg vezetett. És 2004-ben dolgoztunk, tehát most lassan 20 éve volt a egyik első munkahelyem, és én ott annyira belém égett az, hogy ne késsek el, akkor én az ő vezetőségi sofőre voltam. Tehát egy teljesen más világban dolgoztam, hogy ne késsek el, mert azt mondta, hogy ha elkésel, igazából nem kell magyarázkodni. Egyetlen egy oka van, nem indultál el időben. Pont. És nem kell mondani, hogy dugó, meg így, ugye, nem indultál el időben. És annyira belém égette azt, hogy azóta soha nem kések el. Tehát inkább előbb ott vagyok, vagy pontosan érkezek, de az a minimum, hogyha nem érek oda, akkor oda szólok. És hogy ezt valahogy így nagyon-nagyon-nagyon belém égette. És hogy sajnos be kell látni, hogy nagyon sokaknál ez nem evidens.
Na azért azt én is egy részben tapasztalom, a saját generációm környékén most 30 körül vagyok, illetve a fiatalabbaknál is, hogy valahogy ezek a szabályok, ezek
ellazultak,
rugalmasak. Én azt gondolom, hogy egy részben a poroszos oktatási rendszer, hogy azért az, mert, és így ennyi, és nincs ez a fajta magyarázat hozzá.
Itt az van, hogy a másiknak tisztelem az idejét, és nem akarom megváratni, mert tudom, hogy neki is nagyon értékes az ideje, és ebből indulok ki, hogy ha megbeszéltük, akkor az úgy van. Én naptár szerint élem az életem 10 éve. Tehát mindenben van írva az utolsó gondolatig. És előre 3 hétre látom, hogy pontosan mit fog csinálni 2 hét múlva pénteken. Nem máshogy nem működik. Tehát, hogy tényleg múltkor látod a naptáramat, tehát, hogy igazából tényleg órára be van osztva, és amikor van egy üres 1 óra, akkor a kollégáim valószínűleg betesznek oda még plusz egy tárgyalást, mert hiszen ráérek, és akkor örülnek neki, hogy mondjuk segítek nekik. Ez már csak így lehet ezen a szinten.
Hogyha már munkatársaknál tartunk, kérdés szokott lenni az, hogy tehetség vagy szorgalom. És általában ezek többségében külön járnak, vagy valaki nagyon tehetséges és kevésbé szorgalmas, vagy fordítva. Mint vezető, úgyhogy voltál alkalmazott is persze, hogyan lehet érdemes ezeket kezelni, vagy az ember hogyha már nagyjából rájött arra, hogy inkább szorgalmas, mint mondjuk tehetséges, én mondjuk magamat egy ilyen alsó kategóriában tehetséges embernek tartom, és próbálom valamennyi szorgalommal.
Ne szerénkedjél.
Hát ez ilyen, tudod, ez olyan, mint amikor nem tudom, tudsz egy pici dolgot, és a tudásod egy kicsi részen találkozik azzal, amit nem tudsz. Szóval ezre te hogy tekintesz, hogy érdemes tekinteni? Szóval, hogyha valaki mondjuk szintén akár kvázi munkavállaló, fiatal vállalkozóként tudja magáról ezt, hogy tehetségesebb inkább, vagy szorgalmasabb, akkor ehhez hogy érdemes így mindsettel, szemlélettel hozzáállni?
Két dolog jutott eszembe, és össze is függ a két dologra, amit kérdeztél. Szerintem az én úgy fogalmazok mindig, hogy engem a hozzáállás érdekel, tehát csillogjon a szem az embernek, és akarja. Ha a képesség nincs meg teljes mértékben, azt lehet fejleszteni. Fordítva már nagyon nehéz. Tehát, hogyha jön egy zsoldos, aki nagyon profi benne, de igazából nincs meg a lojalitás, és holnap után megy a következő megbízására, nekem most nem erre van szükségem. Ez is jó lehet bizonyos munkaköröknél vagy szituációkban.
Hát, amikor zsoldos kell.
Igen, de nekem arra van szükségem, hogy egy lojális, megbízható csapatot építsek, akkor én a hozzáállást nézem, és hogy tényleg csillogjon a szem, amikor mesél róla. Másik oldalról pedig, hogy mindenki az erősségével foglalkozzon. Tehát mindenki abban a zónában játszon, amit tényleg szívesen csinál. Tehát nekünk van egy elég, most már azt gondolom, hogy kifinomult kiválasztási rendszerünk, és tényleg ilyen 5 lépésen keresztül nyúzzuk szegény jelölteket, de tényleg gondolod, hogy ez bemutatkozó videót csinálnak, személyiségteszteket töltenek ki, motivációjukról nagyon sokat már a legelső kérdőívnél is kérdezzük, hogy vagy eldöntendő kérdés, vagy ilyen pipálós, checkboxos, hogy hát 10 dologból melyik az a 3 legfontosabb, ami mondjuk őt motiválja, de van egy kifejtős rész is, és én azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudjuk mérni, hogy ő hogy fog beleilleszkedni a csapatba, és mi az ő igazi motivációja. És amúgy nagyon érdekes, ez csak zárójel, nagyjából 500-an jelentkeztek hozzánk 2 év alatt, és ezekből a jelentkezésekből elkezdtük összesíteni, és csináltunk egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy mi a munkavállalói fő motiváció, mi a top 3. És ez is picit választad a kérdésedre. Szerinted mi a top 3?
Én már ebbe beleláttam.
Ha nem láttam volna bele, akkor mit tippelnél?
Nézd, azért egy kicsi fordítom a saját esetemre, úgyhogy mert én is szerencsére jó néhány évben benne vagyok ebben a szakmában. Engem a szakmai fejlődés az kifejezetten motivál, meg főleg a csapat. És azért azt gondolom, hogy az embernek már azért van egyfajta szakmai múltja, vagy akár pályaköz, nyilván itt a fizetések mások. Hogyha ez nagyjából rendben van, akkor azért érdemes hosszú távra nézni előre 3-4-5 évre, és ott viszont a csapat, meg a fejlődési képesség az.
És ami pont ezt igazolta vissza ugye a kutatásunk, hogy tényleg ez, és a harmadik az meg a home office volt. Tehát, hogy ma már 10 tényezőből a harmadik helyen volt a home office fontossága, mert az is látszik, hogy itt a covidos időszak teljesen felülírta a dolgokat. Jó, a marketing média szakma ilyen szempontból spéci, hogy nagy részét el lehet végezni távolról. Tehát ez egy picit lazább, mint mondjuk egy tényleg vendéglátás, vagy egy gyár, vagy egy kereskedelem, ahol ott kell lenni az üzletbe. Tehát, hogy ez mondjuk megengedi jobban ezt a fajta távmunka lehetőségét, de ez vissza is tükröződik nálunk, hogy erre van is igény, és magasabb az igény a tanulásra, fejlődésre, csapatra, sokkal magasabban van ez a motiváció, mint a biztonság például. Nagyon érdekes.
Mit gondolsz, miért ezek lettek azok? Mert biztonság, pénz, azért azt gondolnánk egy ilyen gazdaságilag viszonylag nehéz, és most már egyre nehezedőbb világban, hogy ezek fontosak.
Ideig, óráig.
Igen?
Egy darabig ez motivál, de gondolj bele, hogy hiába keresel jól, de kiégetnek, szétégetnek, nagyon rossz hangulatú csapatban vagy, nem fogsz ott maradni akkor se, hiába kerestél kiemelkedően jól.
Vagyunk már ebben a szakmában, azt gondolod, ennyire igényesek?
Szerintem igen. És én azt gondolom, hogy van arany középút. Tehát, hogy igenis keressenek jól az emberek, vagy úgy, hogy komfortosak legyenek benne. De itt megint az a kérdés szerintem, hogy mi az ő prioritása. Mert aki nálunk ugye van lehetőség arra, hogy részmunkaidőbe vagy projekt alapon dolgozzanak be, óradíjas elszámolással, tehát van, akinek igazából az a fontos, hogy ez mondjuk egyfajta alapot, egy biztonságot megad, mondjuk a fix költségeit kitermeli, de neki az a fontos, hogy neki maradjon napi 3-4 órája a saját projektjére, vagy a saját hobbiára, vagy nem tudom, 3 kisgyereke van, és neki egyszerűen csak napi 4 órája van szöveget írni. Akkor megtaláljuk a lehetőséget, hogy lavírozzunk a kettő között. És ebben az esetben, hogyha egyáltalán kap lehetőséget valaki vidéken, egy kis településen él, 3 gyermekkel, és mondjuk mellette van lehetőség egyáltalán dolgozni, akkor nem a pénz lesz a legfontosabb. Ettől függetlenül keressen mindenki tisztességesen, tehát hogy nem kihasználva a helyzetet, mindenki keressen a képességnek megfelelően, de hogy igenis nagyon hálásak azok az emberek, hogyha kapnak egyáltalán lehetőséget. Mert máshol hol menne dolgozni, tehát hogy nem is nagyon van lehetősége.
Messziről úgy tűnik, hogy ez a fajta kreatív ipar kommunikáció szakma ennyire rugalmas, de azért hallottunk szintén is hallgataimtól, meg más piaci tapasztalatokból, hogy azért egy vállalat elvárja azt, hogy oké, akkor 8 órában fixen megbízható lehet építeni viszonylag az ember, és ebbe például a gyermekes anyukák kevésbé férnek bele. Hogy látod a jelenkort, illetve nagyjából tudunk-e bármilyen jóslatot mondani a jövőre szintén, annak a tükrében, hogyha az ember mostanában szeretne a kreatív iparban dolgozni, vagy a következő években, akkor mire számíthasson? Tehát egyre lazábbak, rugalmasabbak, projektalapúbbak leszünk, ilyen jellegű megoldások inkább életképesebbek lesznek a jövőben, mint most, vagy ki?
Részben igen, másrészt viszont szerintem ez munkakör vagy pozíció függő, meg feladat függő. Nálunk például a leglazább, meg szerintem kb. Mindenhol az a szövegíró például, vagy asszisztens adatgyűjtés, stb. Tehát olyan, amihez tényleg mindegy, hol van az ember, legyen egy laptop meg internet nála, mindegy, hogy mikor csinálja meg, felem dolgozhat éjszaka, külföldről, tengerpartról, nekem teljesen mindegy, ha nem tudom, egy hetes vállalat határidővel legyen kész az a szöveg mondjuk. Tehát ez talán a leglazább. És van olyan munkakör, ami mondjuk nem engedi ezt meg, például a helyszíni nyilván forgatások, videózások, egy ilyen interjú felvétele, bár ma már meg lehetne csinálni távolról, de nem az a minőség, és nem, az a, nem az a hangulat, mint hogy így ülünk most egymással szemben. És például én ezzel úgy jövök, hogyha nagyon muszáj, akkor megcsinálom távolról az interjúkat, de nem szeretem. Sokkal jobb az, hogyha ott vagyunk egy légtérben. És onnantól kezdve pedig már, hogyha valaki ebben dolgozik, és ebben vesz részt, akkor az fizikailag köti.
Ja, ezzel én is egyet tudok érteni. Az online interjúk azok mindig kicsit ilyen elvérzel benne. Olyan nem jön át az embernek a karakter.
Igen, más a kettő.
Az úgy nehéz. Szintén visszatérve még korábban arra, amit mondtál, hogy honnan csúnyán mondva szerezzen az ember mentorokat, és ebből lépjünk át kérlek a kapcsolatépítésbe. Tehát ugye nagyon sokaknak szintén problémája, mint ahogy gondolom, te is tapasztaltad, én is tapasztaltam, hogy honnan szerzünk kapcsolatokat, és nem úgy értem ezt szintén negatívabban, hogy az ember elmenjen csak azért kapcsolatot építeni, hogy aztán majd legyen neki valamilyen kapcsolata.
És számítóan, akkor...
igen, ezt a szót kerestem. Tehát, hogy így hogyan építsünk jó szakmai, őszinte szakmai, kooperatív kapcsolatokat, amikor nincs az a levegőben, hogy én azért haverkodok veled, hogy majd egyszer bekunyeráljam magamat mondjuk a cégedhez. Mert ugye ezeket azért egy jó vezető kiszagolja viszonylag gyorsan.
Szerintem két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy gondolkozunk valamilyen érték cserében, tehát hogy mi mit tudunk adni ebbe az egészbe. És az lehet, hogy csak egy, vagy lehet, hogy pályakezdőként ezt mondjuk nehéz átgondolni, hogy vajon ő mit tud adni. De simán tudhat adni valamit. Egy gondolatot, egy tapasztalatot, egy ötletet, egy munkaerőt, bármit igazából, akár gyakornoki munka lehet. lehetőséget. Tehát én ezt nagyon sokszor elmondom, hogy szerintem a gyakornoki munka vagy az, hogy egyáltalán, és nem is az, hogy ingyen, nem az a lényeg benne, de az, hogy valaki tapasztalatot szerezzen, és akár adja oda az idejét, akár ajánlja fel ingyen, az egy iszonyat nagy lehetőség arra, hogy bejusson különböző helyekre. Nekünk ma már nem nagyon, de még a közelmúltban is voltak olyan projektek, hogy majdnem, hogy ingyen vállaltuk el, vagy önköltségi áron, csak azért, hogy bent legyen a lábunk bizonyos helyeken. És ugyanez az analógia kb. A gyakornoki munka is, hogy persze azért, hogy leigazolják, és hogy elvégeztem a kötelezőt, de azon túl, akkor már használjuk már ki, hogy inkább jussunk el olyan helyre, ahol tényleg tudunk tanulni, vagy abból tudunk valahol tovább lépni, és már van egy kapcsolatunk. Ott már fog dolgozni pár ember, már vannak kapcsolataink. Nekem ez egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig, hogy rengeteg olyan rendezvény van, ahova igenis érdemes eljárni, itthon is, külföldön is, meetupok, konferenciák, üzleti találkozók, üzleti reggelik. Megint csak, hogyha pályakezdőként ott vagyunk, akkor feltetjük a kérdést, hogy ugyan mit csináljunk mi egy ilyen üzleti reggelin, de csak menjünk el egy konferenciára figyelni, hallgatni, és lehet, hogy pont a büfében, a kávészünetben ott fogunk tök véletlenül valakivel beszélgetni, vagy szóba elegyedni. Sosem lehet tudni. Tehát az a legyünk ott mindenhol, kicsit áramoltassunk ki, gondolkozzunk abban, hogy mi mit tudunk adni a másik félnek, hogy nekünk milyen olyan dolgunk van, skillünk van, tudásunk, kapcsolat, akármi, amit tudunk adni. És ha úgy menjünk oda, hogy alapvetően nincs elvárásunk, akkor csak pozitív meglepetésre. Tehát én a mai napig járok nagyon sok rendezvényre, és van, hogy így tökre nincs kedvem már elindulni, mert nagyon fáradt vagyok, mondjuk este van egy rendezvény, és tényleg egy húzós nap után van, de valahogy ráveszem magam, és tök jó általában, hogy ott voltam, mert lehet, hogy csak egy gondolat miatt. Vagy egy régi ismerőssel találkoztam, és abból lesz valami.
Nem tűnik, hogy ez a mai beszélgetésünknek ez a kulcsmondata, hogy egy jó gondolat, és reméljük, hogy mi is tudunk adni majd a hallgatóknak egy jó gondolatot. Visszatérve a kutatásotokhoz, egyáltalán miért csinál egy piacon működő, piacon létező marketinggel is foglalkozó cég egy marketinges kutatást, úgy, hogy azt nem fogja értékesíteni. Tehát azért ez egy picit a piac logikának ellen mond. Mert oké, hogy ti látjátok, oké, hogy ti magatoknak kikutatjátok, látjátok a tendenciákat, de ti ezt a cikket meg is osztottátok, ezt majd be fogjuk linkelni a cikkhez, amiben az a beszélgetés megjelenik. Szóval mi motivált titeket ebben? Miért jó ez nektek?
Sőt, még egy sajtókampányt is rátoltunk most, és most megjelent, hogy 10 helyen körülbelül a kutatásba hivatkozva. És részben pont ezért, részben azért, hogy legyen egy olyan anyag, amit el tudunk juttatni sok helyre, és így kerüljünk be a sajtóba, ez is oka volt. A másik oka, hogy a kereső optimalizálás szempontból olyan szavakra építettük föl, amit tudom, hogy keresnek az emberek. A harmadik oka pedig, hogy ugye kik találják meg ezt a kutatást, ezt a közleményt, ezt a cikket. Három fő célcsoport van, aki munkát keres, aki szabadúszóként dolgozna be, vagy aki pedig megbízna valakit, mondjuk felvenne egy marketinges, csak nem tudja, hogy mennyiért, vagy mi a reális pénz. Nekem mind a három jó kapcsolat. Lehet, hogy kollégám lesz belőle, lehet, hogy alvállalkozó partnerem, vagy lehet, hogy megbízom lesz, mert valaki amúgy felvenne marketingest, és rájön, hogy jobban jár, hogyha inkább kiszervezi egy külső cégnek, és nem vesz fel a főállásba valakit, hanem bízza rá egy olyan cégre, aki ezzel foglalkozik. Tehát akárki találja meg ezt a cikket, velük lehet nekünk valami közös pontunk. Tehát ezért már megérte beletenni egy pár napi munkát.
És eddig mik a visszajelzésekre? Tehát ugye megint csak visszajutunk a kreatív iparhoz, hogy nagy a piac. Gondolom viszonylag kevés cég csinál ilyen jellegű kutatást ezen a területen, vagy egyébként kérdezem is, hogy mekkora a verseny, és hogyha már szintén visszautalva rád, hogy mi az az érték, amit ti ezzel adtok. Itt már beszéltél róla, az teljesen tiszta, de mi ez az érték?
Szerintem az, hogy mindenki el tudja helyezni, hogy az ő elvárása az mennyire reális, mik a sávok körülbelül. Tehát akár be tudja lőni úgy a piacon az értékét. Megmondom, ez a motiváció is nekem, ez egy nagyon fontos visszajelzés volt, hogy tényleg mi a fontos úgy igazán a jelentkezőknek. És azért egy 4-500-as minta, az már majdnem reprezentatívnak mondható. Nem volt benne nyilván egy csomó mérést, földrajzi eloszlás, nagyon sok minden hiányzott ugye ebből a kutatásból, de egy nagyon nagy átlagot nézve azért tök jól visszaigazolta azokat az érzéseket, ami bennünk volt, hogy mi a fontos a kollégáknak. És ez így azért meg tudja határozni így a jövőbeni dolgokat. Az, hogy a csapat fontos, az nekem, én tudtam eddig is, de az egy tök jó objektív visszajelzés volt, hogy igen, második helyen ott volt a csapat fontossága, és hogy igenis ezért tenni kell. Tehát nekünk most már, főleg amióta így most eléggé gyorsan elkezdett nőni a csapatunk, tavaly, nem tudom, évvége óta ez a 4.-5. olyan csapatépítő rendezvényünk, amire lehet, hogy csak egy pici informális, az irodában összejöttünk, elmentünk egy vacsorára, egy borozásra, de volt egy elvonulás is évelején, egy kétnapos. És hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, mert látom, hogy fontos, és vissza is igazolta a kutatás. Tehát, hogy például már ezért is megéri csinálni egy ilyet.
Az úgynevezett egyéni eladási érv, hogy hozzátok, hogy ennek munkát vállalni.
Hogy ne egy kötelező rossz legyen bejárni, hanem mindenki azt csinálja, amit szeret, és jól érezze magát, és olyan emberek között legyen, akivel amúgy lehet, hogy amúgy is meginne egy kávét.
Hogyha már ennyire fontos a csapat, akkor a munkatársaid azok mennyire szólhatnak bele, mekkora döntési jogkörük van mondjuk egy-egy új, akár alkalmi, akár gyakornok, akár állandó munkatársnak a felvételében.
Ez érdekes, mert a teljes demokráciában nem hiszek amúgy, tehát azt gondolom, hogy bizonyos keretek között ez oké, és inkább azok szólhatnak bele, akik egy együtt fognak vele dolgozni. Tehát azért most már van 2-3 olyan, mondjuk helyettesen, vagy kisebb csoportvezető, aki az egyik az értékesítésért felel, a Bogi ő az operációért, és hogy nyilván őket bevonom már ebbe, és nagyon fontos a véleményük. Vagy van egy külső HR szakértőnk, aki pedig korábban fejvadász volt, és nagyon jól rálát arra, hogy mire van szükségünk, és teljesen függetlenül objektíven tudja értékelni a jelölteket. Tehát igazából nyilván rájuk támaszkodok elsősorban, és azt gondolom, hogy elég jól megérezzük, hogy ki az, aki beleillik a csapatba, vagy nagyon gyorsan észreveszünk, hogyha valaki nem. Tehát szerintem a kollégák is, én nagyon remélem, hogy ők is úgy látják, hogy jó döntéseket hozunk.
Azt mondtad egy korábbi interjúban, szintén a Google dobta ki a nevedre, csak hogy így működjön a Search Engine Optimization, a keresőoptimalizálás, hogy csinálni kell, hogy nem érdemes csiszolgatni még valamit, csináljuk meg, lőjük ki, és hogy itt nyilván nagyobb a hiba határ. Oké, értem, tiszta, ez a tedd vagy ne tedd, de nem próbáld, klasszikus esete. De hogyan csináljuk egyáltalán? Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a sztorét, és mondjuk van egy fiúlány, aki szeretne egy médiaügynökségnél dolgozni, vagy azt mondja, hogy mondjuk szeret írni, és írna egy blogot, vagy szeretne social médiával foglalkozni, és tök jó instaposztokat csinál magának, nem tudom, szép helyekbe állítva, értjük, akkor ezeket hogyan csinálja, vagy hogyan jusson el addig, hogy mondjuk jelentkezik hozzátok, vagy bármelyik más médiaügynökséghez, és van esélye felvételt nyerni oda, nem csak bemegy oda, és azt mondja, hogy hát anyukám azt mondta, hogy jól írok, úgyhogy jönnék szövegírónak.
Nézzünk egy példát ebből. Mondjuk nem maradjunk a blogírásnál, nekem az egyik kedvenc mondásom az, hogy a kész az jobb, mint a tökéletes. És szerintem az egyik legnagyobb probléma ma, hogy mindenki egy ilyen tökéletes államképet hajkurászik, mindenki a maximalizmusra tör, mert hogy én nem hibázhatok, mert ezt tanítja kicsit a oktatási rendszerünk is, hogy ha te hibázol, akkor megbuktál.
Hát
ha hibázol,
akkor... ezt is tanítja kicsit. Másrészt meg azért az internetek a világában, a Web 2.0-ban is, főleg a social ezt látjuk, hogy tök jól beállított fotó, kis szép kaja, a bor, értjük.
Csak azt nem látjuk, hogy mennyi munka van, meg hány évtized van mögötte, hogy ő ott tartson. De azt gondoljuk, hogy az az elvárás. Viszont én meg azt mondom, hogy igenis a folyamat során tudunk tanulni, és el kell kezdeni valahol. Tehát ha maradjunk a blogos példánál, egyszerűen kezdj el írni. Fussd át még egyszer, de onnantól kezdve tedd ki, publikáld, oszd meg, és mi történik, hogy félünk attól, hogy mit fognak gondolni róla. Félünk attól, hogy majd a szomszéd, meg az anyukánk, meg az unokatesónk majd lehúrogja, ez elég gyenge lett. Ez a félelem nagyon-nagyon sokakban benne van, hogy emiatt nem tudjuk megtenni az első lépést, nem kezdjük el, nem nyomjuk meg a publikálás gombot. Pedig nézzük a podcastelést, ugyanez. Most nem tudom, ez a 100., 200., 500. epizódod, valószínűleg nem így kezdted.
Hát persze.
De el kellett kezdeni valahol, és meg kellett csinálni az első, túl voltál rajta, visszahallgattad, tanultál, az 5. még jobb lett, a 15. meg már majdnem tökéletes, és szépen fejlődtél a folyamat során, és most ott tartasz,
hogy és ugye az ember rádőben, hogy meghallgat 5-10 évvel ezelőtti adást, és Jézusom, úristen, így beszéltem? Na, és ez minden... jó, mindig rölgök, de...
És ez mindenre igaz, tehát hogy visszakanyod a blogra, igenis el kell kezdeni, és hogyha úgy jön már hozzánk valaki, hogy belinkeli a blogját, hogy amúgy ilyen cikkeket írok, kvázi már megvannak a referenciái, lehet, hogy saját maga, de tök mindegy, akkor az jó.
De akkor ezek szerint referenciának számít az is, amit én otthon a négy fal között csinálok, hogy nyilván a jobb értelemben, hogy írogatok, mit tudom én, tudom-e referenciaként használni mondjuk az Instagram oldalamat, mint magánszemély?
Hát látom, hogy dolgozom, mit csinálsz, tehát milyen gondolataid vannak, mennyire vagy kreatív. Tehát arra, hogy én megnézem a munkádat, arra tökéletes. Tök mindegy, hogy ügyfélnek csináltad, fizettek érte, vagy nem. Nem lényeg. Például azért kérünk bemutatkozó videót mostanában a jelöltektől, mert annyira jól átjön, hogy kb. Milyen a személyisége, hogy mutatja be magát, mi a motivációja, nagyon-nagyon-nagyon személyessé teszi az egész folyamatot.
Mi a helyzet az introvertáltakkal? Mert én mondjuk az vagyok, és egyszer tőlem egy képzésre kértek bemutatkozó, ez egy rádiós képzés volt, kértek bemutatkozó videót. Nem írták le, hogy én legyek rajta, de azért az nagyon benne volt a pakliban. Kicsit megtrollkodtam, másképpen oldottam meg, és aztán jöttek rá a kevésbé elismerő szavak.
Jó, de mondjuk egy szövegírótól nem kérünk ilyet. Tehát, hogy például most jellemzően, most maradjunk a példánál, jellemzően introvertáltabb jelöltek, inkább a szövegírás, háttérmunka, adminisztráció, a diszkes személyiség tesztek alapján inkább a zöldebb, kékebb személyiségjegyekkel rendelkező jelöltek jönnek, míg mondjuk egy ügyfélmenedzser, aki frontban van, ügyfelezik, ők meg nem tudom, mennyire van meg a diszkes személyiségtesztek, ők inkább a pirosak, sárgák.
Kérdezni.
Jó, akkor beszéljünk erről is. Tehát, hogy nagyon jól leírja a személyiségjegyeket, nyilván nincsenek ilyen nagyon éles határok, de nagyon jól visszajelzi azt, hogy kb. Milyen az ember, és hogy ezek jól visszaadják, ezek a tesztek.
Diszkes személyiségteszt. A Jungmeierről hallottam, ez ugye ez a négy betűs, én például többségében azokat szoktam használni, de ti milyeneket használtak?
Ja,
az ember tud-e készülni erre, hogy rájöjjön, nem csak azért, hogy hozzátok, hogy bárhová jelentkezzen, hanem csak egyetlen
ön ismerje meg magát. Így van, pontosan. Azért zseniálisan jó. Ez a diszket én azért szeretem, mert végtelen egyszerű, de mégis nagyon jól tükrözi. A diszk az ugye a D az a domináns, az I az az influence, tehát ugye az I az a sárga, tehát amikor könnyen barátkozó, befolyásoló, csapatjátékos, laza, a társaság középpontjában van, sztorizós, nagyjából ez a sárga kategória. A piros, a D az a domináns, az a, hát hogy mondjam, az ilyen nagyon-nagyon kemény menedzserek, na azok full pirosak általában, amikor igazán minden, csak mint a tank megyünk át mindenen, na az a piros kategória. A kék, azok a kontrollosok, az a nagyon erős, de tipikus egy könyvelő, kontroll, pénzügyi vezető, tehát amikor tényleg számok és controlling és ellenőrzés és azt számon kérni dolgokat, az a kék kategória, most ez tényleg leegyszerűsítve. A zöld az meg tényleg inkább a kicsit befelé fordulóbb, csendesebb, elgondolkodóbb. Tipikusan szövegírók nagyon-nagyon jók ebbe, és aki tényleg, akinek kell az, hogy nyugalom legyen körülötte, és hagyják őt dolgozni. Introvertáltabbak talán az inkább a zöldebb kategória, és ugye ebből egy mix van, tehát nincs, hogy valaki csak ez vagy csak az, hanem bizonyos százalékos arányban jelennek meg az emberekben. Nekem a zöld az ilyen eléggé nulla közelében van, tehát az nem nagyon vagyok befelé forduló, és a kékem az például alacsonyan van, és nekem, és tudom is, hogy nehezemre esik például a kontrollt tartani, ezért én inkább így hagyok mindenkit dolgozni, és csak szúrópróbaszerűen ellenőrzök, ez néha hiány, és nekem nagyjából 50-50 százalékban van a piros meg a sárga. Tehát, hogy muszáj ezen ilyen határozottnak lenni és vezetni, de attól még ez a kapcsolatot ápoló és az embereket központba helyező azt figyelembe venni. De ezt én 15 évvel folyamatosan töltöm ezeket a teszteket, és hogy így képbe legyek saját magammal, és nagyon jól visszatükrözi a többieknél is, hogy kb. Milyen személyiség.
Hatékony cégen belül ezt használni?
Ha nem is konkrétan ezt, de valamit érdemes. Van sok amúgy, van a profile, az is nagyon jó, ez az MBTI, amit említettél, azok, ezek mind nagyon jók, és egyfajta tükröt, nyilván nem szabad erre teljesen mindent feltenni, meg mindent hinni ezeknek a teszteknek, de egy benyomást. Vagy lehet, hogy nekem van egy érzésem, és mondjuk ez csak megerősíti, hogy kb. Úgy jól látom, jól érzem.
Az úgy egész racionálisan hangzik. Még egy picit visszugranék a home office-hoz, hogy nyilván itt már egy részben meg is válaszoltad azt a kérdést, de hát azt gondolhatnánk, nyilván mindannyian emlékszünk arra, hogy 2020-ban ezek a home office-ok hogyan törtek ránk, hogy azért sokszor egy nehéz, terhelő dolog lehet. Én például sokszor home office-ban érzem azt, hogy ahelyett, hogy az egyik asztaltól a másik asztalig átszólnák az egyik munkatársamnak, hogy akkor mi van, fel kell hívni egy Teams, e-mail, mindenféle ilyen, küld már át licit, tehát ilyenek. Átérzed, meg sokan átérezzük. Mégis mit gondolsz, mindazokon kívül, amit már eddig elmondtál róla, hogy miért szerethetik a munkavállalók, a lendő munkavállalók a home office-t?
Én alapvetően kicsit szkeptikus vagyok azért a home office-szal kapcsolatban, tehát látom azt, hogy van rá igény, látom azt, hogy alapvetően működik nagyon sok munkakörnél, de nem minden esetben, és itt sem működik szerintem a nagyon extrém szélső érték. Tehát, hogy szerintem az az egészséges, és én az valahogy ezt látom így a jövőre vonatkozóan, hogy szerintem ez a hibrid megoldás lesz így a fenntartható, hogy kicsit legyünk is bent, de mondjuk, ha a heti két napot otthon van a kollega, alapvetően nem baj, meg mindegy, hogy hol van kb. Mondom, munkakör függő, de hogy alapvetően belefér ma már sokkal jobban, mint mondjuk 5 éve volt. Egyrészt bizonyos szoftverekkel azért nagyon sok mindent már lehet látni, hogy milyen a kollega aktivitása, meg egyáltalán tényleg úgy kb. Dolgozik-e vagy nem. Másrészt meg most alapvetően attól még, hogy bent van az irodában, nem biztos, hogy hatékonyabb, mint otthon. Viszont az embereknek szükségük van a társas kapcsolódásra. Tehát az emberek többsége vágyik arra, hogy azért legyen pont ez a csapat feeling, az informális beszélgetések, a közös ebédelések, a reggeli kávé. Tehát, hogy igenis ez kell. Majdnem mindenki erre vágyik valamilyen szinten. Lehet, hogy csak néha, lehet, hogy pont elég az a heti két nap, de szerintem valahogy ez a jövő, és ezt kell megtalálni mindenkinél, hogy mire van szüksége.
Egy jó egyensúly érzik.
És ha valaki hatékonyabb otthon, akkor miért engedjem? És ugye megvan a veszélye, hogy akkor majd mindenki jön, hogy otthonra akar dolgozni? Ha mindenki hatékonyabb lesz otthon, akkor hajrá.
Akkor majd aztán nem kell irodát bérelni.
Ja, kis túlzással.
Persze. Beszéltél szintén a vezetőkről, hogy akkor főnök, vezető, nyilván nem azt fogom tőled kérni, hogy ilyen üzleti könyveket mondj fel, de és a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted milyen a jó vezető, vagy hogyan vezessünk jól, egyáltalán képesek vagyunk-e egy jó vagy minimum korrekt vezetésre?
Hát ez megint csak egy önálló szakma szerintem, és egyrészt sok tapasztalat, meg élettapasztalat kell hozzá. Van, aki erre születik, tehát hogy nyilván azért van, de hogy egyben ez szerint tanulható, meg fejleszthető képesség. Én megint csak azért nagyon szerencsés vagyok, hogy a bankos időszakban, abban az 5-6 évben rengeteg olyan vezetői tréningre küldtek el, ami nagyon sokat segített. És tényleg, amikor oda mentem, akkor így az empátia, azt sem tudtam, hogy mi ez a szó, tehát hogy így nem igazán érdekelt, hogy mi van a kollégáknak a lelkivilágával. Nekem számok voltak meg eredmény és teljesítmény, és hogy ott is volt egy olyan vezetőm, aki felhívta a figyelmet, hogy ez így nem fenntartható. Tehát, hogy igenis érdekeljen, hogy mi van az emberekkel, igenis engedjen magam közel hozzájuk, vagy fordítva őket közel hozzám, hogy igenis foglalkozzak az egyéni motivációikkal, mitől érzi jól magát, nem kell a világ legjobb barátjának lenni vele, de hogy igenis legyen egy jó emberi kapcsolat. És hogy ez nagyon-nagyon fontos. De hogy ehhez az kellett, hogy dolgoztam, nem tudom, a 10 év alatt nagyjából 100 emberrel. A váltások miatt, meg különböző csapatok jöttek, mentek, tehát hogy nagyjából biztos, hogy dubolt egy ilyen kb. 100 ember körülöttem, akivel együtt dolgoztam, és hogy az a sok-sok egyéni beszélgetés, sok fejlesztő beszélgetés, mi a terve, az, hogy például eleve az, hogy van visszajelzés, tehát az már sok helyen hiányzik, hogy nem kap visszajelzés az ember a munkájára. Tehát legyen.
Kész van, le van tudva,
legyen értékelés is, igen. És az értékelés az fejlesztő célú legyen, az ne csak az, hogy ez nem volt jó, amit csináltál, hanem azt is tegyük hozzá, hogy egyrészt mitől lenne jobb, kérje segítséget nyugodtan, hol tudsz tájékozódni erről, mi a te egyéni célod, amit szeretnél elérni 1, 2, 3, 5, 10 év múlva, és abban hogy tudunk mi partnerek lenni. Tehát hogy tud ez beleférni ebbe a keretbe, mondjuk, amit mi tudunk adni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy így mindenkinek megtalálni az ő útját. És van egy életciklusa, tehát van nyilván, lesz egy pont, amikor kinőjük egymást. Azt is lehet itt tök jól tervezni. Tehát igazából a kérdés, vagy nem tudok pontos választ mondani erre a kérdésedre, de szerintem gyakorolni kell. Nyilván sok-sok emberrel kell együtt dolgozni, beszélgetni, és szerintem tényleg az, hogy őszintén érdeklődjünk a munkavállalóknak a motivációjáról, és megpróbálni abban együttműködni vele, hogy ez is egy jó csere legyen, hogy ő eladja idézőjelbe az idejét, cserébe én megadjak neki olyan munkakörülményeket, hogy abban érezze jól magát.
Tehát egyfajta értékcsere zajlik
ez
itt is.
Igen, mint az egész világ erről szól.
Mi már sokkal korábban találkoztunk, és hát én veled körülbelül egy fél éve a Magyar Podcast Szövetségnek az alapításán. Görgettem a Facebookot, és szembe jött egy mosolygós, nagyon menedzser kinézetű srác egy nagy pak könyvvel, és ott mutatta kézben, hogy az alkalmazottból vállalkozó. És hogy oké, átgörgettem, nyilván így jó néhány ilyen jellegű hirdetés, mert akkor közeledtem a 30-hoz, szembe jött velem, és később meg, amikor miután már találkoztunk, meg rá is googliztam, mert hát nyilván az ember ilyeneket is csinál, és ez nem csúnyán mondva stalkerkedés. Szembe jött, meg beszéltünk is erről szintén, ez a fajta személyes márkaépítés. És én ebben egy oldalról nagyon kritikus vagyok, egy másik oldalról pedig csak egyetlen idézetet tudnék hozni hozzá a Brian életéből, hogy mi mind egyéniségek vagyunk. És azt gondolom, kicsit ilyen, most kifordul belőlem egy picit a kritikus médiakutató, hogyha nagyon sokan erre építenek, hogy akkor na, legyen egy én márkám, legyen egy személyes márkám, akkor ugye nagyon sok ilyen tök ugyanolyan egyéniség lesz. Viszont ezzel is foglalkozol, és akkor adja magát a kérdés, hogy hogyan építsen az ember, ha egyáltalán van értelme, és kinek van értelme egy hiteles, és itt a hiteles, ezt nagyon aláhúznám, személyes márkát.
Ez nem saját gondolat, nem tudom már ki mondta, de úgy fogalmazott, hogy mindenkinek van személyes márkája, csak vagy tud róla, vagy nem. Vagy tudatosan építi, vagy csak úgy van. Tehát most a személyes márka, azt hiszem az Amazon vezére fogalmazta úgy, hogy az, amit rólad mondanak akkor, amikor kimentél a szobából. Nevezhetjük reputációnak is, hírnév, hogy ismernek téged, miről jutsz te az emberek eszébe. Tehát, hogy ez valahogy ez mind ugyanaz. De akár az is, hogy beírik a Google-ben a nevedet, és mi jön föl. Ez mennyire tudatos, mennyire vagy ráhatással, vagy pedig csak úgy sodrodsz az árral, és majd valamit kidob, vagy valamit nem. És szerintem ez kb. Mindez, de hogy ezt mire fogod felhasználni, vállalkozóként egyértelmű, ez neked hozhat ügyfelet, hozhat munkatársakat, partnereket, bármit. Tehát rengeteg üzleti előnyhöz tud juttatni, hogyha téged ismernek, és a tényleges énedet látják. Munkavállalóként viszont ott meg könnyebben tudsz boldogulni a munkaerőpiacon. Lehet, hogy ezért fognak fölvenni, mert mondjuk van egy a nevet.hu, be van jegyezve, és lehet, hogy az csak egy egyszerű kvázi egy portfólió, vagy egy önéletrajzszerű oldal, mint egy LinkedIn profil, csak be van jegyezve mondjuk a saját nevedre a domain. Fenntartani fillérek, évi, nem tudom, 10 000 forint se. Egyszerűen csinálsz egy oldalas oldalt, ahol tényleg be vagy mutatva úgy, mint annak a témának a szakértője. Már kitűnsz a tömegből a jelentkezések során azzal, hogy kíváncsiak lesznek, hogy neked miért van saját weboldalad. Ez is része a személyes márkának.
Még évekkel ezelőtt, szerintem legalább 7-8 éve jelentkeztem egy gyakornoki állásra, egy oknyomozó helyre, és kért, hogy az önéletrajzban jelöljem meg a Facebook profilomat is. Nekem 2 Facebook profilom van mondjuk úgy, nevezzük így, hogy egy hivatalos, meg van egy nem hivatalos, mert sokkal, nem tudom, 10 éve használok, és sokszor kísérletezem az algoritmusot, tehát nem elsősorban öncélú, de egy picit öncélú is azért. És az official, a hivatalos Facebook oldalamon, tehát ilyen nagyon minimális információk voltak, és az interjú rákérdeztek, hogy mi ez? Tehát, hogyha újságírással akarok foglalkozni, meg már foglalkozom egy kicsit, meg médiával, akkor mi az, hogy egy ennyire kóró kis lecsupaszított Facebook oldalamban. És akkor mondtam nekik, hogy van egy nem hivatalos is, de hát ez kicsit nekem olyan ebben az esetben, mint hogyha benéznétek a hálószobámba, amit azért nem vagyunk olyan viszonyban, srácok. Nyilván, hogyha együtt dolgozunk és bejelöljük egymást, akkor ez tud működni. És nekem van egy olyan érzés, hogy nagyon nagy valószínűséggel emiatt nem vettek fel oda, nem is bánultólag, de hogyan lehet ezt a fajta személyes márkát, az, hogy mit látnak rólunk, jól kezelni? Mert az oké, hogy csinálsz egy honlapot, okosan használod a Facebookot, de vannak esetleg belső praktikák, amikkel igazán ki tudod hozni azt, hogy te mi vagy, és ezáltal egyszerre tudsz megnyerni magadnak, akár munkáltatókat, partnereket, meg azért egyszerre ki is zársz vele. Tehát, hogyha nagyon sarkosan mondom, hogyha mindig ingben és egy üvegborral fotózkodom, akkor az egyfajta célcsoport. Hogyha kicsit rogerkedem, nem tudom, mackó felső, akkor mondjuk egy, nem tudom, hip-hop oldalnak lehetek a social médiása.
Na, szerintem ez egy tök jó, nagyon jó kérdés és nagyon jó téma, mert szerintem nyilván fiatalokat is, vagy fiataloknak talán még fontosabb, hogy egyrészt az internet nem felejt, és mit engedek kirakni az oldalakra.
Biztos, hogy nem felejt az internet?
Hát biztos.
Tehát, hogy így, nem tudom, én rendszeresen takarítom a Facebook oldalamat.
De akkor is, de azt megjegyzi, vannak olyan szoftverek, amivel vissza tudod nézni, hogy mi volt 10 évvel ezelőtt a weboldalnak az aznapi státusza. Tehát azért mondom, hogy rengeteg mindent nem felejt, vagy valaki ezt lementette onnantól kezdve, az megvan. Hát nem véletlen, hogy a kanadai miniszterelnököt ugye azzal rángatták meg, hogy a 30 éve, nem tudom, valami főiskolás buliba minek öltözött be.
Igen,
és előkerült a régi. Igen. Tehát, hogy nem felejt, szerintem maradjunk ebben. Uh-huh. És ez tovább megy azon, hogy mit posztolok, hanem eleve az életben, hogy viselkedek. Tehát viselkedjek úgy, és éljek úgy, hogy bármi kikerülhessen az életemről. Most ez egy extrém elvárás lenne, vagy extrém példa, mert nyilván mindenkinek vannak olyan pillanatai, amit nem szívesen mutat meg az életéből, de hogy törekedjünk arra, hogy lehetőleg úgy viselkedjünk, mintha minden transzparens lenne, és amúgy ilyen szempontból, hogyha te transzparensen élsz, akkor az lesz a vége, hogy nem tudnak beléd kötni, mert nincs fogás rajtad. Mert becsületesen élsz, mert tudod, hogy nem teheted meg, hogy ne legyél becsületes. Nem teheted meg, hogy ne legyél korrekt az üzletfeleiddel, mert ebben a transzparens világ azonnal kiderül. Azonnal kiderül egy rossz Google értékelésből. Uh-huh. Bárhol. Vagy csak annyi, hogy egy rossz hír, azt tudjuk, hogy egy rossz hír az 5-10-szer gyorsabban terjed, mint egy jó hír. Tehát, ha én valakit átverek, az holnap tudja a fél.
Hát igen, az emberek sztoriznak róla, az üzletágon belül ezek racionális dolgok. És mit gondolsz arról, hogy hogyan építsünk hiteles én márkát?
Igen, és hogy akkor, igen, mondtad, hogy a profilok, igen.
Hát a profilok is, meg az egyáltalán, nem tudom, én időközönként egy kockás, párduc mintás nem szövegben megyek be a városba, 30 éves fehér európai férfi létemre.
Tehát, ez semmi gond nincsen, de ez a személyiséged része, és hogy ezzel egyáltalán nincs probléma. Vagy ha valaki mondjuk emiatt nem köt veled üzletet, akkor azzal sincs gond, mert akkor az ő értékrendje. De hogy szerintem az egyik nagyon fontos, hogy legyen önazonos, és átíveljen a közösségi profilokon át, tehát hogy ne az legyen, hogy a tényleg a Facebookon, amit mondtál, hogy csak a buliban lévő nagyon vidám képek vannak kint, míg a LinkedIn-en pedig az öltönyben feszülök, és az sem én vagyok.
Hát ezek könnyen megtalálnak.
Tehát, igen, hogy szerintem legyen valamilyen olyan egységes, én törekszem arra, nyilván vannak árnyalatnyi különbségek, tehát nekem például annyiban különbözik, hogy az Instagramon próbálok, ott talán vizuálisabb, kicsit ott több utazós kép, de ott is azért próbálok valamilyen gondolatot keresni, ami lehet, hogy segíthet a nézőknek, vagy a közönség, lehet, hogy valami kis inspiráló gondolat, vagy egy érdekesség, vagy egy akár. De ott mondjuk lazább, kicsit hétköznapibb. Én a privát Facebookomat például szinte egyáltalán nem használom. Nekem csak van egy page-em, szintén a nevemre, de az egy oldal, és ott kvázi ott teszek ki dolgokat, de azt ugyanúgy kezelek, mint egy LinkedIn profil. Tehát az én hivatalos magánoldalam, idézőjelben, aminek van, nem tudom, 3500 követője, de hogy igazából ott pedig azokat a dolgokat teszem ki, és akkor a hogyanra is válaszolva, nyilván megint más az, hogy magamról mondok valami szépet, vagy pedig behivatkozok egy interjút, mondjuk ezt a podcastet megosztom, hogy köszönöm szépen, Tamás, a meghívást, hogyha valakit érdekel a téma, akkor hallgassa meg. És ez, hogy mi beszélgetünk, egymást kívülről hitelesíti a sztorimat, és nem az, hogy én elmondom a gondolatom, az oké, de hogy van egy külső hitelesítés. Még a Tim Ferriss a 4 órás munkahét című könyvben, ami egyik nagy fontos bibliám, ő fogalmazott úgy, hogy lehet te a legjobb orvos a világon, ha nincs egy doktor jelzés a neved előtt, akkor senki nem fog neked hinni. Az üzleti világban ez meg pont a PR-ról szól, és a külső megjelenések. Nekem azért volt nagyon fontos például, hogy a Forbes-ba bekerüljek, mert azt már nem kell magyarázni. Tehát amikor egy bemutatkozóban mondjuk a YouTube csatornáról beszélgetünk, és akkor belinkelem, hogy amúgy zárójel, ebben a témában írtam egy cikket, itt eléred, és folytatom a bemutatkozót, az hitelesít, tehát hogy azt nem kell magyarázni. Tehát szerintem így érdemes építeni. Ha egy szakmai, személyes márkát szeretnénk, akkor nagyon tudatosan az, hogy mi látszik rólunk, mit akarunk láttatni magunkról, igenis mi jön fel a keresőben a nevünkre, kikkel kooperálunk, ki mellé állunk oda, az, hogy minősít minket, és ez mind-mind befolyásol.
Itt már szintén beszéltünk a fókuszról, és hogy most bejött az, hogy kikkel kooperálunk, meg a nemet mondásnak a képessége. Te már ezen túl vagy, én még kevésbé, már én még ezt élem egy darabig. Hogyan válogassuk meg a projekteket, vagy akár a cégeket, akikkel, vagy amikben dolgozunk, egyáltalán mit tanulunk, mit olvasunk? Balansz, bármi.
Hát ez megint egy nagyon nehéz kérdés, mert rengeteg pofonba bele kell futni, hogy utána nemet tudjunk mondani már dolgokra. Egyrészt ez a szétforgácsolódás, tehát hogyha mondjuk üzleti lehetőségeket nézünk, akkor rá kell jönni arra, hogyha szétforgácsoljuk az energiánkat, akkor valójában egyik sem megy igazán. És én is azt hittem nagyon sokáig, hogy tudok 10 tányért pörgetni, és majd az milyen jó lesz, hogy kiegészíti egymást, és rá kellett jönni, hogy nem, és amióta fókuszálok csak a céges építkezésünkre, kb. 2 éve, azóta érdekes módon elkezdett menni. És amúgy nekünk ebben a járvány segített, hogy el kellett engednünk sok mindent, ami amúgy lehetett volna, de most így nem foglalkoztunk vele.
De nem érzel ilyenkor? Én időközönként érzek egyfajta hiányt.
Fomot.
Hogy hát igen, egy kicsit kimaradás, az, hogy valamit nem ismersz meg, az, hogy az a projekt az mondjuk nem halad, kipróbálnád, hogy milyen azt csinálni.
Hát én 100 dolgot kipróbálnék még, de muszáj magamnak egy nemet mondani, egy stopptávlát felmutatni, hogy nem. Van egy ötlet, leírom, berakom a fiókba, és akkor ameddig ez a cég most nem jut el egy bizonyos szintig a fejlődésben, addig nem veszem elő azt a papírt, és nem kezdek el mással foglalkozni.
Mekkora fegyelmet tudsz tartani?
Hát nekem ez nagyon nehéz, de most éppen megy, és mondom, ebben segített a járvány, hogy nem lehetett mást, és hogy ez nekem kellett egy külső kényszer, hogy ne legyen, ugye. Azt mondják, ez a shiny object szindróma, ez a csillogó kavics.
Hogy, a drága száj.
Hogy igen, tehát hogy mész a tengerparton, gondolj bele, hogy ott is csillog az egyik kavics, vajon az egy drága kő, és lehajolsz mindenért, és megnézegeted. Na pont ez az üzleti lehetőségek, hogy naponta jön egy üzleti ötlet, lehet, hogy ez egy drága kő, de lehet, hogy csak becsirant az egyik kavics, és elcsesztem vele egy fél napot, hogy vizsgálgassam azt a kavicsot, ahelyett, hogy dolgoznék és csinálnám a dolgomat. És mivel most én rátaláltam arra, amit szeretek csinálni, a piac is visszaigazolta, hogy jó, amit csinálunk, jó ügyfeleink vannak, jó kollégáim vannak, akkor minek nézzek más? Tehát most ezt csinálni kell, és egy picit még növelni a méretgazdaságosság miatt, tehát nagyjából másfél-kétszeresen még fel kell növekednünk ahhoz, hogy ez igazán stabilan, gazdaságosan jól tudjon működni, de minek nézzek most mást?
Utolsó kérdésként pedig, hogyha valaki ezzel a nagy média szakmával szeretne bármelyik oldaláról foglalkozni, akkor mi a te tanácsod egyetlen mondatban? Hogyan álljon neki, hogyan nézzen rá, mire figyeljen bármi, amit én is, ők is, mindenki útravalóul elrakhat magának?
Szerintem menjen el több céghez dolgozni, vagy ajánlja föl a munkáját több személynek, cégnek, most ezt nevezzük gyakornoknak, nevezzük bárminek, akár ilyen rotációs programnak, hogy akkor én nem tudom, fél éveket eltöltök, mondjuk 3x fél évet 3 cégnél, de hogy szálljon rá arra szerintem időt, hogy szerezzen gyakorlati tudást szinte bármiáról, mert anélkül szóval nagyon nehéz bejutni.
Hozzátok most egyébként tudnak gyakornokok jelentkezni?
Szoktunk keresni, igen. Tehát a DLX médiának van egy karrier oldala, oda érdemes beregisztrálni, mert szoktunk együttműködni diákokkal, valamikor időszakosan, de van például 3 videós kollégánk, aki szinte állandó jelleggel besegít nekünk. És nyilván nem titkos, vagy nem titkolt célunk, szándékunk, hogy mire végeznek, addigra tényleg teljes értékű kollégák legyenek, és tudják ott folytatni a munkájukat.
Remek, sok sikert kívánok hozzá nektek, Dallo Zoli. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, élmény volt.